Az apostolok cselekedeteiről szóló sorozatunk hatodik alkalmához érkeztünk, az apostolok cselekedetei egykor és ma. A mai témánk a jeruzsálemi zsinat, és majd a vetítés során általában a keresztény zsinatok. Újra szeretettel köszöntöm körünkben Nyári István előadó művészt. Kedves hallgatók, a mai témánk az apostolok cselekedetei 15. fejezete. De mint látni fogjuk, tulajdonképpen az egész sorozatunk ezek után erről a problémáról szól, illetve ezt a problémát állítja előtérbe az őskereszténység körében egy hatalmas probléma, ami első hallásra talán nem nagy kérdést feszeget, de ez a gyakorlatban hatalmas kérdés volt, és ha csak annyit jelzek előre, hogy végső soron Pál apostol a halálát is ennek köszönhette. Nem árulom el, hogy még minek, hiszen az elkövetkezendő előadásokban erről lesz szó, főleg május 2-án a 9. témánknál miért került Pál fogságba, egyáltalán miért kellett Pálnak ilyen korán meghalnia, miért dőlt ki a keresztény igehirdetés legnagyobb oszlopa, tulajdonképpen önszántán és bizonyos értelemben önhibáján kívül. A mai témánkra fog visszamenni ez a tragédia, ez a dráma is, amit majd látni fogunk Pállal kapcsolatban. De hogy közelebb lépjünk ehhez a témához, miért is volt szükség erre a zsinatra? Miért is volt szükség erre a gyűlésre, amelyet Jeruzsálemben rendeztek meg, és amelyről az apostolok cselekedetei 15. fejezete számol be? Az fejezet első öt verse választad erre a kérdésre, úgyhogy először felolvasnám ezt az első öt verset, amely megmutatja, hogy a zsinat megtartásának mi volt a közvetlen előzménye, milyen problémák feszítették itt az őskereszténységet, hogy egy nagy gyűlést kellett összehívni. Némelyek pedig, akik Júdeából jöttek alá, így tanították az atyafiakat. Ha körül nem metélkedtek Mózes rendtartása szerint, nem üdvözülhettek. Mikor azért Pálnak és Barnabásnak nagy háborúsága és vetekedés előn azok ellen, azt végezték, hogy Pál és Barnabás és némely mások ő közülük menjenek fel az apostolokhoz és a vénekhez Jeruzsálembe e kérdés ügyében. Ők tehát kikísértetvén a gyülekezettől által mentek Fönícián és Samárián, elbeszélve a pogányok megtérését, és nagy örömet szereztek az összes atyafiaknak. Mikor pedig megérkeztek Jeruzsálembe, a gyülekezet és az apostolok és a vének fogadták őket, és ők elbeszélték, mi nagy dolgokat cselekedett az Isten ővelük. Előálltak azonban némely hívők, és a farizeusok szerzetéből való közül, mondván, hogy körül kell metélni őket, és megparancsolni, hogy a Mózes törvényét megtartsák. Ezután jön már a zsinat leírása, hogy a zsinat hogyan kezdődött, hogyan szóltak hozzá az adott kérdéshez. Tehát ez az első öt vers tájékoztat az előzményekről. Ugye az elmúlt alkalommal itt a térképünkön nem látható, körülbelül itt van Antiókia, ahova megérkezett Barnabás és Pál. Antiókiában kezdődött ez a probléma, és onnan jöttek ők Föníciára és Samáriára, tehát déli irányt választva megérkeztek Jeruzsálembe. Mi volt ez az antiókiai probléma, és mivel találták szemben magukat Jeruzsálemben is ugyanezzel a problémával? Ugye tudjuk jól azt, hogy a kereszténység két nagy népcsoportból rekrutálódott. Az egyik népcsoport a zsidókból lett keresztények, a másik pedig a pogányokból lett keresztények. Ez volt a keresztény közösség eredeti felállása, hogy nagyon sokan a zsidók közül megtértek és keresztények lettek, de az apostoli misszió következtében sokkal többen voltak a pogányokból lett keresztények. És azok, akik a zsidóságban születtek, úgy gondolták, hogy a pogányok komolyan megalapozódjanak a hitben, ezért nekik bizonyos rendtartásokat meg kell tartani, amelyek az Ószövetségben kötelezők voltak, ugye a zsidó népre vonatkozólag. És ezért álltak elő ezzel a kéréssel, hogy neki körül kell metélkedni, tehát a pogányoknak körül kell metélkedni a Mózes rendtartása szerint. Pál apostol világosan látta, hogy erre nincs szükség. Nincs szükség sem a körülmetélkedésre, sem más mózesi törvényekre, amelyeket az Ószövetség tartalmazott. Mi volt a körülmetélkedés? Ugye Mózes első könyve 17. fejezet 9. és 14. versei között olvashatunk erről, hogy Isten mikor vezette be ezt a szövetségi jelet, ami ő közötte és a zsidó nép között volt szövetségi jel, akkor, amiután Ábrahámot kiválasztotta, Ábrahámmal szövetséget kötött, és a zsidó nép ősatjává tette, és Ábrahámtól kérte ezt az Isten, hogy aki az ő utódai közül születik, de azok is, akik tulajdonképpen a zsidókkal együtt élnek és csatlakozni akarnak a zsidókhoz, és születik gyermekük, fiúgyermekük, 8. napon körülmetéltessenek. Ez a rendtartás több célt szolgált. Tulajdonképpen alapvetően egy egészségügyi rendtartás volt. Az ókorban nagyon sok nép halt ki nemi fertőzések miatt. Egyébként maga az éghajlat is olyan volt, száraz, meleg, idős éghajlat ez, hogy erre alapot nyújtott. Tehát Isten, amikor bevezette ezt a körülmetélkedést, tehát hogy a fiú gyermekek nemi szervének az előbőrét körül kellett metélni, tehát le kellett metszeni 8 napos korban, ez egy egészségügyi rendtartást vezetett be, amit azóta is vizsgál a tudomány, az orvostudomány, hogy nem 7 napos korban, nem 9 napos korban, éppen 8 napos korban, amit aztán azóta bebizonyítottak, hogy igen, az alapja ennek az, hogy a véralvadás akkor a legjobb. Tehát ez akkor járt a legkevesebb kockázattal. Ugye ez az illető népnek, törzsnek a biztos biológiai fennmaradását szavatolta. De természetesen volt ennek a körülmetélésnek egy lelki jelentősége is, amit később Jeremiás könyvében szó szerint is tudomásunkra hoz a Szentírás, hogy szíveiteket metéljétek körül, mondja ott Isten a zsidóknak, vagyis az, hogy a zsidó nép elkülönített nép, az Isten szolgálatára, egy misszió szolgálatra elkülönített nép, és Isten tudatosítani akarta a zsidókkal, hogy kiválasztott nép, hogy küldetésük van a világban, és ennek a körülmetélkedésnek mind az idáig értelme volt, amíg el nem jött az a megváltó, aki az egész emberiség számára közvetítette az evangéliumot, a megváltást. Tulajdonképpen ehhez a rendtartáshoz még sok más törvény fűződött, úgynevezett ceremoniális törvény, amit nagyon egyszerűen, talán így tudnék jelezni egy igen-igen sematikus ábrán, hogy addig, míg Jézus el nem jött, tehát itt van a kereszt, amíg Jézus el nem jött és meg nem halt, ugye ez a Biblia szerint a történelmünk kezdetétől számítva körülbelül 4000 év. Ez alatt a 4000 év alatt Isten még sok más rendtartást is adott az ősatyáknak, aztán Ábrahám utódainak, a zsidóknak, például olyan rendtartásokat, amelyek az áldozati rendszerrel voltak kapcsolatosak, bizonyos állatokat fel kellett áldozni, az áldozati rendszer mutatta meg előre, hogy mit is jelent majd az Isten áldozata, az Isten emberért hozott áldozata, tehát addig, még Jézus végre nem hajtotta a megváltás művét, az embereknek addig is lehetett már fogalmuk az áldozati rendszeren keresztül, hogy Isten hogyan is akarja megváltani az emberiséget. Mi az, hogy bűn, mi az, hogy a bűnnek az áthárítása, mi az, hogy a bűnért valakinek meg kell halni, egy ártatlan, ugye, báránynak, mit jelent az, hogy hinni ebben az áldozatban, mit jelent megtisztulni, megbánni a bűnöket, mit jelent megvallani. Szóval Mózes 3. könyve, ez a legjelesebb ószövetségi könyv, ami ezzel foglalkozik, az áldozati rendszerrel és az ünnepkörrel, pontosan kijelölte az addigi cselekményeket, még Jézus el nem jött. Tehát míg Jézus el nem jött, ez a ceremoniális rendszer előkép szolgálatot töltött be, minden egyes mozzanatával az eljövendő messiásra utalt előre. No de, amikor Jézus eljött, amikor beteljesítette a rávonatkozó jövendőléseket, amikor az Isten báránya maga halt meg, azután értelmetlen volt már bárányt áldozni. Értelmetlen volt azokat a ceremóniákat elvégezni, amelyeknek eddig volt jelentőségük, amelyekre a zsidók nagyon büszkék voltak, és a maguk kiválasztottságával kapcsolatban sokat emlegették, hogy ők más nép, mint a többi nép, és ők ezeket a szertartásokat elvégzik. Igen, a zsidó nép azért volt más nép, mert Isten felkészítette őket a messiás fogadására, de amikor eljött a messiás, amikor Jézus beteljesítette a rávonatkozó jövendőléseket, semmi értelme nem volt azokat követni, amelyeket Jézus eljövetele előtt ez a ceremoniális rendszer közvetített. Két bibliaverse talán hadd hívjam fel a figyelmet, hogy Ezt az összefüggést Pál apostol rendkívül világosan fölismerte. Ugye többen kérdezték itt a beszélgetéseink során, hogy Pál apostol miért vonult vissza 3 évre Arábia sivatagjába, miért vonult vissza 14 évre a szülővárosába, Tarzuszba. Hát Pál apostol alaposan végig gondolta az egész Bibliát, és Pál ezeket az összefüggéseket felismerte, és különösen 2 levélben fejtette ki ezeket. Az egyik a Galatákhoz írt levél, annak is a 4. fejezete, a másik a Kolossébeliekhez írt levél, annak is a 2. fejezete. Érdemes megjegyezni 2 kifejezést, azt mondja Pál apostol, hogyha visszatértek az erőtelen és gyarló elemekhez, amelyek Krisztus előtt voltak szükségesek, akkor hiába fáradoztam értetek. Ezeket az előkép szolgálatokat erőtelen és gyarló elemekhez hasonlítja, amik a maguk idejében nagyon jó szolgálatot tettek, de miután Jézus eljött, ezek erőtelen és gyarló elemeknek minősültek. A Kolossi levélben pedig azt mondja, hogy ezek csak árnyképei voltak a bekövetkezendőknek, de a valóság Krisztusé. Tehát ezek csak előre jelezték a megváltás összefüggéseit, árnyképszerűen előrevetítették az árnyukat, de amikor eljött a valóság, eljött Krisztus, azután az árnyképekre nincsen szükség. Pál és Barnabás ezt világosan látta. Látták azt is, hogy semmi szükség nincs a pogányoknak körülmetélkedni, semmi szükség nincs arra, hogy a pogányok bárányt áldozzanak, elmenjenek Jeruzsálembe, tisztulási szertartásokatnak vessék alá magukat. Világosan felismerték azt, hogy Istennél nincs személyválogatás. Az Isten a Szentlélek segítségével a pogányokat is el tudta vezetni Krisztus megismerésére, a hitre, és így meg tudta őket tisztítani, és a megtérés tapasztalatában részesíteni tudta őket. De mivel a támadások továbbra sem szüneteltek, tehát amikor a kereszténység terjedt, és Jeruzsálemből újra és újra egyrészt a zsidóságból, másrészt viszont a jeruzsálemi ősgyülekezetből, keresztény gyülekezetből is, zsidók mentek az új területekre, és akiket Pál megkeresztelt, azokat körülvették ezekkel a tanításokkal, Antiókiában megbízták Pált és Barnabást, hogy menjenek le még bizonyos testvéreket maguk mellé véve Jeruzsálembe, és ott tartassék egy olyan nagygyűlés, egy olyan keresztény, ez volt tulajdonképpen az első keresztény zsinat, amelyen kitisztázzák ezt a problémát. És ezért gyűltek össze a Jeruzsálemben az őskeresztények. Ugye mielőtt rátérek a zsinatnak az elemzésére, szeretném mindenkinek fölhívni a figyelmét, hogy ez a fejezet bizonyos lelki összefüggések látása nélkül nem értékelhető, nem megérthető. Aki például a Bibliából nem fogadja el a Bibliának egyik alapvető tanítását, a gonoszságra nézve, sátánra nézve ezt a fejezetet, meg a következőket se nagyon fogja megérteni. Körülbelül azt látjuk magunk előtt, hogy sátán nem tudta megakadályozni Jézus győzelmét. Nem tudta megakadályozni az emberek megtérését. Ezeket nem tudta megakadályozni. Amikor létrejöttek a keresztény közösségek, továbbra is folytatta a rohamát, és a keresztény közösségekben igyekezett viszályt támasztani, hogy említettem, a pogányokból megkereszteltek és a zsidók közül megkereszteltek között. És azt látjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyv 2. részében, amire most már ugye rátértünk, hogy tulajdonképpen ez a kérdés töltötte ki az őskereszténység idejét, tehát főleg a farizeusokból, tehát a zsidókból lett keresztényeknek az áskálódása tulajdonképpen a missziószolgálat, Pál és munkatársai missziószolgálatával szemben. Nézzük akkor, hogy hogyan is kezdődött el ez a zsinat, amelyet a 15. fejezet 6. és 7. fejezetéből verséből szeretnék olvasni, de a 7. versnek az elejét olvasom. Egybe gyűltek azért az apostolok és a vének, hogy e dolog felől végezzenek, és mikor nagy vetekedés támadt, és itt félbeszakítom az olvasást. Kedves hallgatók, egy nagyon érdekesen kezdődött ez a zsinat. Még egyszer olvasom, hogy ezt a pár egyszerű verset jól magunk elé tudjuk látni, hogy mit is jelöl. Egybe gyűltek azért az apostolok és a vének, hogy e dolog felől végezzenek, és mikor nagy vetekedés támadt. Ugye a szélrózsa minden irányából Jeruzsálembe tértek a keresztény vezetők, az apostolok, a vének, ugye ez a presbitereket jelenti, a közösségeknek a vezetőit, és nagy vetekedés támadt. Mit jelöl ez az egyszerű félmondat? Az, hogy mindenki hozzászólhatott. De egy olyan zsinat volt, ami nem úgy zajlott, mint a kereszténység történelmében később a zsinatok, hogy már egyrészt előre le volt fektetve a forgatókönyv, hogy mit fognak dönteni, vagy már előre tudni lehetett, hogy a fennálló hatalom az mit kér attól a zsinattól, vagy ahogy a középkorban mondták, hogy nem zsinatra van szükség, hanem főhatalomra van szükség. Ugye a konstanci zsinat után mondják ki azt 15. században, hogy nem zsinatra, hanem pápára van szükség, majd ő eldönti a dolgokat. Vagy a trienti zsinaton mondják ki a 16. században, hogy a Biblia mellett a szent hagyomány ugyanolyan fontos, de éppen az a fontos, hogy egy egyházi hatalom mit dönt, tehát Róma mit dönt, hogy Róma locuta, causa finita, hogy Róma megszólalt, Róma nyilatkozott, Róma beszélt, az ügy be van fejezve. Körülbelül ilyenek voltak a keresztény zsinatok, a kereszténynek nevezett zsinatok a középkorban, hogy már előre tudni lehetett, hogy milyen állásfoglalásra jutnak, mert az éppen fönnálló hatalom mondta meg azt, hogy mit kell dönteni az illető zsinaton. Majd a vetítés során erről beszélek, mert egy rövid összefoglalást összeállítottam a középkori zsinatok történetéről. Itt azt mondja a Szentírás, hogy egybegyűltek az apostolok és a vének, hogy a dolog felől végezzenek, és mikor nagy vetekedés támadt. Tehát mindenki hozzászólhatott. Mai szóval így mondhatnánk, hogy itt egy parázsvita alakult ki. Mindenki kifejtette a véleményét, a vélemények szembesültek, a vélemények ütköztek, tehát ez egy óriási nagy lelki-szellemi csata volt. Világos volt itt már a zsinat kezdetén, hogy ez a zsinat nem hatalmi szóval fog dönteni. Nem emberi hatalom fogja megmondani, nem mondjuk a jeruzsálemiek azt mondják, hogy így kell hinni az írásokat, vagy nem az antiókiaiak így mondják, hogy így kell hinni a keresztény hitet, hanem ennek a zsinatnak valóban a légkörét áthatotta az, hogy itt mindenki arra vágyott, amikor föltárta a maga véleményét és hozzászólását, hogy itt valóban az Isten döntsön majd, a Szentlélek döntsön majd, hogy mi a helyes válasz ebben a kérdésben. Ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, tehát a zsinatról szóló beszámolónak ezt az első szinte fél mondatát, mert ahogy említettem, a későbbi zsinatok, minthogyha nem ezt a képet adták és adnák volna vissza. Kicsit álljunk is meg ennél a kérdésnél, és idézzük fel a magyar irodalomnak egyik 20. századi megnyilvánulását. Ezt beválogattam a Kisvers Nagymesterek című kötetbe. Vas István, amikor a II. Világháború után Rómában járt, és a Szent Péter téren megáll, és elkezd gondolkodni a kereszténység, a hatalmi kereszténység történelméről, akkor írja az Ima a Szent Péter templomban című versét, ami most felhangzik, és majd az előadás során később felhangzik egy másik vers is, amit szintén ekkor ír, és megjelenteti a Római Rablás című kötetében, amely mind a mai napig a magyar irodalomnak, magyar költészetnek olyan kötete, ami nagyon komoly, vallásilag is értékelhető gondolatokat tartalmaz, töprengéseket, vívódásokat, és azt, hogy mennyire nem szabad, hogy a hatalom beférkőzzék egy keresztény közösségbe. Mert hogyha a hatalom beférkőzik, hogyha az emberek a hagyomány vagy az erőviszonyok alapján akarnak eldönteni egy kérdést, ott tulajdonképpen vége van a kereszténységnek. A kereszténység az Isten igazságának a vallása. A kereszténység az Isten kinyilatkoztatásának a vallása. Jézus, amikor a mennybe ment, kinevezett helyettest, kinevezett utódot, mondta azt a követőinek, hogy jobb néktek, ha én elmegyek, mert ha Jézus itt maradt volna a Földön, csak egy meghatározott kör tudna vele kapcsolatot tartani, aki hozzáférkőznék, de Jézus azt mondta, hogy jobb néktek, hogy ha én elmegyek, mert ha nem mennék el, nem jönne el a vigasztaló Szentlélek. Tehát Jézus kinevezte a helyettesét, a Szentlélek egy másik isteni személy formájában, hogy minden felmerülő vitás kérdésben, ha a keresztények úgy viselkednek, ahogy viselkedni kell, ahogy ez a zsinat is elkezdődött, hogy mindenki feltárhatta a véleményét, akkor lehet arra számítani, hogy a Szentlélek majd vezeti a gondolatokat, vezeti a döntéseket, és vezet egy ilyen bonyolult ügyben is a Szentlélek munkája megoldásra. Mielőtt megnéznénk, hogy mi volt itt a Szentlélek munkája, és milyen megoldáshoz jutott ez a zsinat, Hát hallgassuk meg Vas Istvánnak ezt a versét, mondom, az elemzés az előbb idézett kötetben szerepel.
Vas István, ima a Szent Péter templomban. Te naponta megfeszített mi úrunk, aki még itt is jelen vagy, e márvány arany hatalom dagályban. Tégy értünk csodát, add meg mi nekünk, hogy a mi hitünk ne fújjon ilyen cikornyás kudarcba. Ne engedd, hogy hiába higgyünk. A történelem önmagába visszaforduló, sötét, nevetséges csavarmenetét törd te szét, hogy a gondolat nagy lendületét meg ne akassza terpeszkedő beteltség, ostoba pompa nagy kupolát, a tér komoly oszlop sorát, szentjeit küzdelmét, a tiszta mesterek szigorú tervét. Nem irgalomra lesz szüksége a földnek, a buta bestiát, a gőgöt öld meg bennünk, Uram, különben minden hasztalan. Óvi meg minket a hatalomtól.
Amikor tehát a zsinat elkezdődik, és mindenki hozzászól, és hát kibontakozik ugye a nagy vita, a hetedik fejezet így folytatódik. A hetedik vers így folytatódik. Felkelvén Péter mondta nékik, atyám fiai férfiak, ti tudjátok, hogy az Isten régebbi idő óta kiválasztott engem mi közülünk, hogy a pogányok az én számból hallják az evangéliumnak beszédét, és higgyenek. És a szíveket ismerő Isten bizonságot tett mellettük, mert adta nékik a Szent Lelket, amikét nékünk is. És semmi különbséget sem tett mi köztünk és azok között, a hit által tisztítván meg azoknak szívét. Most azért mit kísértitek az Istent, hogy a tanítványok nyakába oly igát tegyetek, melyet sem a mi atyáink, sem mi el nem hordozhatunk. Sőt, inkább az Úr Jézus Krisztus kegyelme által hisszük, hogy megtartatunk, miképpen azok is. Nyilván rövid a zsinatról szóló beszámoló, csak a leglényegesebb vonásokat emeli ki itt Lukács, de Péter beszéde azért nagyon fontos momentum, és nagyon pontos képet ad arról, hogy miután a vita kibontakozott, Péter szólásra emelkedett, és mire hivatkozott? Péter arra hivatkozott, hogy tulajdonképpen régebben neki is előítéletei voltak a pogányokkal szemben. Talán emlékezhetünk, a sorozatunkban volt már előre egy előadás. Ugye erre hivatkozott vissza, amit így szoktunk mondani, hogy az ő jobbéi látomása. Ugye itt a földközi tenger keleti részén van Cezárea, ez a város, és van Joppé. Ez a két város nevezetes hely, az egyik előadásban már említettük, hogy Cezáreában élt egy pogány ember, ez a bizonyos Cornélius. És Cornélius, aki több napig könyörgött és böjtölt, mert valamit hallott a kereszténység felől, de teljes világosságra akart jutni, megjelent neki az Isten angyala, és utasította Cornéliuszt, hogy küldessen át embereket, menjenek délvidékre, Joppéba, mert ott van valaki, aki majd tud neki beszélni az evangéliumról. Ki volt Joppéban? Ugye ez a Samária déli részén levő város Péter tartózkodásának színhelye volt, és Péternek is nagyon súlyos előítéletei voltak a pogányokkal szemben, de Isten ugyanaznap látomást adott neki, nem akarom ezt újra elmondani, ezt az apostolok cselekedetei 10. és 11. fejezetében tulajdonképp két leírásban is olvashatjuk. Azért kettőben, mert az első fejezet leírja, hogy mi is történt a maga valóságában, ugye, hogy egy hatalmas nagy kendő ereszkedik le, és abban bizonyos csúszómászó állatok és a jelképes bemutatással Isten arra akarja felhívni Péter figyelmét, azt mondja, hogy öld meg és egyél, és mondja Péter, hogy ő gyermekségétől fogva nem evett ilyen tisztátalan állatokat. És akkor az Isten azt mondja, hogy nem is arról van szó, nem is azt akarom, hogy te állathúst, ilyen tisztátalan húst tegyél, hanem azt mondja akkor neki az Isten, hogy amit az Isten megtisztított, azt te ne tarts tisztátalannak. Tehát bemutatta neki a zsidó Péternek a pogányokat, ahogy ők vették a pogányokat. Ugye a zsidók lenézték a pogányokat. Ezt tudjuk ugye a szíró-feníciai asszony történetéből is, Jézus életéből, hogy mennyire lenézték a tanítványok is a pogányokat, de még Péter még a pünkösd ünnepe után sem tudott teljesen megszabadulni ettől az előítélettől. Az Isten adott neki egy ilyen látomást, hogy én az Isten nem csak a zsidókat hívtam el, nem csak a zsidóknak adtam törvényeket, áldozati rendszert, hanem a Szentlélek mindenkiért munkálkodik, tehát tulajdonképpen az Isten nem személyválogató, minden embert szeretne megjobbítani, szeretne a megjavulás tapasztalatán átvezetni. És akiket én megtisztítottam, akiket az én szent lelkem előkészített arra, hogy elfogadják az én utamat, azt te miért tartod tisztátalannak? Na hát ennek a látomásnak a hatására indul el, tehát a követek megérkeznek, és Péterben semmi ellenkezés nincsen, elindulnak itt a partvidéken, és a Bibliának egyik legfelemelőbb történetét olvashatjuk, ahogy Isten összeköti a hívő népnek az egyik képviselőjét, Pétert, és a pogány népnek az egyik képviselőjét, és tulajdonképpen itt is tanúi, szemtanúi lehetünk a kereszténység megszületésének, hogy úgy mondjam, egy zsidó keresztény és egy pogány keresztény találkozik. Másodszor azért van benne a 11. fejezetben, mert amikor Péter visszatér erről az útjáról Jeruzsálembe, és beszámol az ottani gyülekezetnek, amely döntő részben zsidó keresztényekből állt, nyilván nekik is előítéleteik voltak, és ezeket az előítéleteket kellett leszerelni. Tehát Péter, amikor szólásra emelkedik, egy olyan tapasztalatra hivatkozik, amit ő átélt, de amit ő már elmondott a jeruzsálemi gyülekezetnek, és úgy látszik a jeruzsálemi gyülekezetben a farizeusokból lett keresztények még mindig nem értették meg. Egyáltalán azt látjuk ebben a történetben és a későbbiekben is, hogy a megértés, az igazi megértés sokszor milyen lassan és vontatottan születik meg hívő, őszinte, vallásos emberek tudatában is. Tehát erre azért hivatkozik Péter, mert ez senki nem vonja kétségbe, nem olyan tapasztalat, amit most talál ki, erről mindenki tudott. Nagyon szép, hogy a 8. versben még ezt magyarázza, azt mondja, a szíveket ismerő Isten bizonságot tett mellettük, mármint a pogányok mellett, mert adta nékik a szent lelket, miként nékünk is. Tehát Isten nem csak azoknak ad szent lelket, akik beleszületnek egy vallásba, akik ismerik az Isten szándékait, az Isten törvényeit, hanem az Isten minden embert figyel az életében, és az az ember, aki valóban beismeri a maga emberi gyengeségét, és jobb ember akar lenni, más ember akar lenni, az Isten két kézzel támogatja őket. Tulajdonképpen egyetlen egy döntő fogalmat kell megjegyeznünk, ami a Bibliának is döntő fogalma. A Biblia szerint minden emberben, akár zsidó, értsd azt, hogy akár vallásos családban nevelkedik, akár nem zsidó pogány, akár ateista családban nevelkedik, minden emberben mi a döntő, mi a lényeges? Amivel Jézus a hegyi beszédet kezdte. Boldogok a lelki szegények. Mennyire ismeri be az ember a maga gyengeségét, a maga hibáit, a maga erőtelenségét? Ha egy ember beismerésekre jut az életben, ha beismeri, hogy mennyi hibát elkövet, mennyiszer rosszul cselekszik, holott teszem azt jót is akart, nem kifejezetten rosszat, akkor az Isten tudja segíteni ezeket az embereket, akár zsidó, akár keresztény, akár nem zsidó, nem keresztény, pogány, tehát ateista ember legyen. És ez gyönyörű kifejezés, hogy a szíveket ismerő Isten bizonságot tett mellettük, mert adta nékik a szent lelket. És semmi különbséget sem tett mi köztünk és azok között, a hit által tisztítván meg azoknak szívét. Ugye Péternek ez a felszólalása, ami mondom, tapasztalatra hivatkozott, amit elmondott már Jeruzsálemben, ami nagy igazságokat mondott ki, ami után felszólítást is közölt, azt mondja, most azért mi mit kísértitek az Istent, hogy a tanítványok nyakába oly igát tegyetek, melyet sem a mi atyáink, sem mi el nem hordozhattunk. Érdekes ez a hasonlat is, hogy igát tenni valakinek a nyakába. Nem tudom, hogy Bibliát olvasó emberek visszaemlékeznek-e Jézus egyik tanítására, fölírtam a táblára. Jézus mondott ehhez hasonlót, Amikor megrótta a farizeusokat, Máté evangélium a 23. fejezet 4. verse alapján. Ugye Máté evangélium a 23. fejezete a nagy jajmondások fejezete, amelyben Jézus megrótta kora vallási előjáróit, és azt mondta róluk, hogy ők olyan terheket tesznek az emberek nyakába, amelyeket ők a kisújjukkal nem illetnek. De meg akarják szinte nehezíteni az emberek dolgát, hogy eljussanak Istenhez és a kívánatos megváltozáshoz. Tehát itt Péter elemében volt, és nem fukarkodott a rámutatással, tehát ő itt a jeruzsálemi zsidó tanítókra, mondom, a farizeusokból lett keresztényekre, akik őrizték a farizeusságukat, itt tulajdonképpen közvetlenül rá is mutatott, és még egyszer buzdította és kérte a jeruzsálemi zsinatot, hogy mindenki, aki hisz, az Isten kegyelme, Krisztus kegyelme által hihet, és aki megtartást remél, aki üdvözülni akar, mindenki kegyelemből üdvözül, nem pedig a törvény által, nem pedig a törvényeskedés által. Ezt nagyon határozottan ki kellett mondani, mert hogyha ezt a zsinat nem mondja ki, akkor tulajdonképpen ma a kereszténységet nem ismerjük. Akkor a kereszténység beleolvadt volna a törvényeskedő zsidó pártok, farizeusok, esszénusok egyik pártjába. A kereszténység azáltal lett kereszténység, hogy teljesen világosan hirdették az apostolok, hogy mindenki kegyelem által üdvözül, és senkinek előnye nincsen a másik emberhez képest, ha mindenkiben ott van ez a lelki szegénység, és elfogadja az Isten fölajánlott kegyelmét, akkor hitáltal mindenki megtisztulhat, mindenki üdvözülhet. És akit az Isten megtisztított, azt ne tartsuk tisztátalannak. Nagyon érdekes, hogy amikor Péter befejezi ezt a beszédét, olvasom ezután egy verset, olvasnék a 12. verset, ami jelzi azt, hogy ezután mi következett. Péter beszéde nyilvánvaló óriási hatást tett, egyrészt azért, mert, ahogy említettem, ismert dolgokra hivatkozott, másrészt azért, mert nagyon világos volt a felszólítása és az útmutatása. Elhallgatott azért az egész sokaság, és hallgatták Barnabást és Pált, amint elbeszélték, mennyi jelet és csodát tett az Isten ő általuk a pogányok között. Ugye egy tanácskozásnak nem mindegy, hogy milyen a menetrendje, nem mindegy, hogy ki mikor szól hozzá. Ha valaki érzi a maga felelősségét, és bármilyen, akár munkahelyi tanácskozáson vesz részt, vagy nem tudom én, valami értekezleten vagy konzíliumon, ki a maga munkaterületén, tudhatja ezt az egyszerű törvényszerűséget, hogy nem jó először hozzászólni. Főleg annak nem jó először hozzászólni, akinek világos képe van valamiről. Mert ha az szól először, aki világosan lát valamit, még az emberek azt hiszik, hogy ő nagyon akar valamit, és nyakába varnak valami bizalmatlanságot, és csak azért se követik, mert hát a másik világosan lát valamit. Nagyon jó volt ez így, hogy először mindenki megszólalhatott. Utána nagyon jó volt, hogy Péter szólalt fel, és rendet vágott a dolgokban, de azután ütött az órája, hogy azok, akik hasonlóképpen gondolkoztak, mint Pál és Barnabás, akik hasonló dolgokat éltek át, azok is szóljanak. Tehát valóban, ha csak formailag nézzük ezt a jeruzsálemi zsinatot, meg kell, hogy állapítsuk, hogy itt tényleg a Szentlélek felügyelete és fegyelme alatt zajlott ez a zsinat. Szóval minden emberi tanácskozásnak van egy lélektani háttere. És még egyszer mondom, hogy ha valaki nagyon világosan lát valamit az életben, és azt el akarja fogadtatni az embertársaival, és talán azok is hajlanak rá, de minden emberben ott van azért az emberi természet, és az emberi természet hiú, meg büszke. Sokszor az emberek csak azért, mert nem ők mondanak először valamit, vagy nem ők találnak olyan kifejezést valamilyen igazságnak, ami azt megilleti, csak azért megsértődnek, mert hát nem tőlük származnak ugye a nagy meglátások. Ezért a legjobb dolog, hogy egy igazi, őszinte, és főleg egy ilyen keresztény tanácskozáson mindenki szólaljon meg. Legyen, ha kell, legyen először egy nagy zűrzavar. Még mindig jobb, mint hogyha mondjuk Péter kezdte volna a beszédet, vagy Pál kezdte volna a beszédet. Amikor az emberek meghallgatták Pétert, mit is olvastam a 12. versben, elhallgatott azért az egész sokaság. Erre nem lehetett ellentétes dolgot mondani, vagy hirdetni. Mindenki elkezdett ezen gondolkodni, hogy tényleg, hogy tulajdonképpen a zsidók mennyire félreismerik az ő kiválasztottságukat, mennyire beférkőzött a zsidók természetébe a büszkeség, a magabízás, hogy mi vagyunk az Isten népe, mi vagyunk az Isten választott népe, mennyire nem értik meg a legalapvetőbb dolgot, és mennyire elhomályosítja a tekintetüket az előítélet, és amikor ezen elkezdenek gondolkodni, akkor nagyon jól jött megerősítésül, hogy most már Barnabás és Pál elbeszélik, hogy velük is ugyanilyen jeleket és csodákat tett az Isten a pogányok között. Mire utaltak itt? Ugye arra, amiről 2 héttel ezelőtt beszéltünk. Ugye Pál és Barnabás első missziós útja. Mert ugye ha Péternél följegyzésre érdemesnek tartotta a Biblia ezt a kis mozzanatot megragadni, hát mennyivel nagyobb volt ez az Antiókiából kiinduló első missziós út, amely Pál és Barnabás útját mondja el, és amelyen ugye láttuk 2 héttel ezelőtt, hogy milyen csodák történtek a pizidiai Antiókiában, mi történt Pergában, Lisztrában, Pál megkövezésekor, mégsem halt meg Pál. Szóval elgondolhatjuk, hogy ők az első missziós út tapasztalatait elmondták, és tulajdonképpen újra megerősítették a gyülekezetet, hogy ne törvényeskedjenek. Ne a zsidó farizeusoknak, illetve a farizeusokból talán félig megtért keresztényeknek higgyenek. És ezután jött a harmadik felszólaló, és ez a harmadik névvel, mármint hogy névvel nevezett felszólaló, mert ahogy említettem, több felszólaló is volt, a harmadik névvel nevezett felszólaló, aki az egész tanáskozás végén pontot tesz a kérdésre, akinek a személye egymagában is több mindent bizonyít, tudnék, hogy a jeruzsálemi ősgyülekezet feje nem Péter volt. Ez egy óriási tévedés, hogy Pétert nevezik az őskereszténység fejének, vagy az első pápának, ahogy később mondják, a jeruzsálemi keresztény közösségnek a vezetője Jakab volt. Jakab szólal meg itt a tanácskozás végén, ő összegzi az elhangzottakat, és valóban azt látjuk, hogy itt Jakab valami olyan erőteljes érveléssel zárja le a dolgot, amire nem lehetett azt mondani, hogy nem írjuk alá. Itt mindenki aláírta. Később sajnos nem mindenki tartotta magát ehhez. De itt senki nem mondta azt, hogy nem igaz az, amit Péter mondott, nem igaz, amit Pál és Barnabás mondott. Nézzük meg, hogy Jakab a 13. verstől fogva mire hivatkozott. Miután pedig ők elhallgattak, felelt Jakab mondván, atyám fiai, férfiak, hallgassatok meg engem. Simon elbeszélte, mi módon gondoskodott először az Isten, hogy a pogányok közül vegyen népet az ő nevének. És ezzel egyeznek a próféták mondásai, amint megvan írva. Ezek után megtérek, és felépítem a Dávidnak leomlott sátorát, és annak omladékait helyreállítom, és ismét felállítom azt, hogy megkeresse az embereknek többi része az Urat, és a pogányok minnyájan, akik az én nevemről neveztetnek. Ezt mondja az Úr, aki mindezeket megcselekszi. Tudja az Isten öröktől fogva minden ő cselekedeteit. Azokáért én azt mondom, hogy nem kell háborgatni azokat, akik a pogányok közül térnek meg az Istenhez, hanem írjuk meg nékik, hogy tartózkodjanak a bálványok fertelmességeitől, a paráznaságtól, a fulvaholt állattól és a vértől. Mert Mózesnek régi nemzedékek óta városonként megvannak a hirdetői, mivel hogy a zsinagógákban minden szombaton olvassák. Akkor tetszett az apostoloknak és a véneknek az egész gyülekezettel egybe, hogy férfiakat válasszanak ki maguk közül, és elküldjék Antiókiába Pállal és Barnabással Júdást, kinek mellékneve Barsabás, és Sílást, kik az atyafiak között főemberek voltak. Megírván azok keze által ezeket, az apostolok, a vének és az atyafiak az Antiókiában, Szíriában és Cilíciában lévő a pogányok közül való atyafiaknak üdvözletünket. Mivel hogy meghallottuk, hogy némelyek mi közülünk kimenvén megháborítottak titeket beszédeikkel, feldúlva a ti lelkeiteket, azt mondván, hogy körülmetélkedjetek és a törvényt megtartsátok, kiknek mi parancsot nem adtunk. Tetszett nékünk, miután egy értelemre jutottunk, hogy férfiakat válasszunk ki, és elküldjük ti hozzátok a mi szeretteinkkel, Barnabással és Pállal, oly emberekkel, akik életüket tették kockára a mi Urunk Jézus Krisztus nevéért. Küldöttük azért Júdást és Sílást, kik élő szóval szintén tudtotokra adják ugyanezeket. mert tetszett a Szentléleknek és nékünk, hogy semmi több teher ne vettessék ti rátok ezeken a szükséges dolgokon kívül, hogy tartózkodjatok a bálványoknak áldozott dolgoktól, a vértől, a fulvaholt állattól és a paráznaságtól, melyektől, ha megóvjátok magatokat, jó lesz dolgotok. Legyetek egészségben. Ez a levélnek nyilván a mása, amit Jakab felszólalása után megszövegeztek, és konkrét személyekkel, tehát Pálhoz és Barnabáshoz társítva még Sílást és ugye Barsabást elküldtek Antiókiába. Nos, nézzük megint sorjában a dolgokat, hogy amikor szólásra emelkedik Jakab, akkor mire hivatkozik? Egyrészt visszahivatkozik Péternek a tanúságtételére, amit mindenki ismert, másrészt pedig visszahivatkozik, és akinél most Biblia van, annak igazán előnye van, mindig kérem a hallgatókat, hogy hozzanak Bibliát, előnye van, mert a 15. vers alján ott van a jelzet, hogy ő honnan idézi, amire hivatkozik. Nem tudom, hogy ma ki ismeri, vagy ki olvassa, vagy kinek fűződik valamilyen tapasztalata egy ószövetségi kisprófétai könyvhöz, és ez Ámos könyve. Ámos könyve a Bibliának egyik legcsodálatosabb irata, 9 fejezetből áll, mai napság meg akkor ez lenne a tiszteletteljes kérésem a kedves hallgatósághoz, hogy olvassuk el Ámos könyvét. Ámos egyszerű pásztor volt, Tékoabeli pásztor, a déli ország részből származott, itt van Tékoa, és fellépett, és elment az északi ország részbe, Izraelbe, és figyelmeztette, időszámításunk előtti 8. században élt egyébként ez az Ámos, figyelmeztette az embereket a hitahagyásra, sőt az északi királyt is, sőt megjövendölt egy földrengést, a földrengés 2 év múlva bekövetkezett. A Bibliának egy nagyon híres helye, mert a Biblia nagyon sokat beszél a földrengésekről. A földrengés akkor Uzziás király idejében bekövetkezett, erről egyébként Zakariás próféta is visszahivatkozik több évszázaddal azután, és Ámos könyvében találhatók olyan jövendőlések, amelyek egészen a mikorunkig hatolnak előre, és amelyek bizonyos természeti csapásokat a mikorunkra nézve is megjövendőlnek, és ezek a csapások már beteljesedtek, illetve előttünk állnak, mint beteljesedendő jelek. Ha valaki elkezdi olvasni Ámos könyvét, például a 3. fejezetben találkozik ezzel a híres bibliai kijelentéssel, amikor azt mondja a próféta, semmit sem cselekszik az én uram az Úr, míg meg nem jelenti az ő szolgáinak, a profétáknak. Ez egy Bibliának egyik leghíresebb kijelentése, hogy Isten szeretetből fel akar bennünket vértezni az életünk küzdelmeire, és ő megmondja, hogy mik fognak bekövetkezni. Szeretetből, mint egy apa is, vagy anya is a gyermekének elmondja, amikor elmegy útra, vagy egy maga választotta utat akar követni, hogy ebből mi fog következni. Szóval a szeretet Istenénél teljesen természetes a jövendőlés, a profécia, mert Isten a jövőben és a jövő nemzedékekkel együtt akar működni, és ő pontosan megmondja, hogy mire figyeljünk a történelmi időszakunkban. Semmit nem cselekszik az én uram az Úr, még meg nem jelenti az ő szolgáinak, a profétáknak. Ámos könyve rendkívüli mértékben felhívja a proféciákra a figyelmet. Az őskeresztények nagyon jól ismerték Ámos könyvét, általában a proféciákat nagyon kutatták, mert a proféciákból értették meg a maguk korára vonatkozó cselekedetek beteljesedését. Például azt, hogy az Isten egybe fogja szerkeszteni a zsidókat és a pogányokat, hogy az Isten elindít majd egy vallást, amelynek az egyik része az ószövetségi választott népből fog szerveződni, a másik része pedig az egész világból. Tehát, hogy úgy mondjam, a kereszténység megszületését, ez benne van Ámos próféta könyvében. Ezt idézi be itt Jakab. Tehát mondom, akinél most Biblia van, az Ámos könyve 9., 11. és 12. fejezet 11., 12. versére talál itt utalást, hogy ezek után megtérek, és felépítem Dávidnak leomlott sátorát, ugye ez vonatkozott a zsidókra, hogy a zsidók elveszítették önállóságukat, a zsidó nép borzalmasan lehanyatlott, tehát Dávid dicsőséghez képest, ami egy 1000 évvel ezelőtti dicsőség, hol volt most a zsidó nép, azt mondja, annak omladékait helyreállítom, és ismét felállítom azt, tehát, hogy eljön majd az az idő, amikor eljön a messiás, ez egy híres messiási profécia volt, amikor ismét ugye a választott népet naggyá teszi, de miért teszi a zsidókat naggyá? Nem azért, hogy ők büszkélkedjenek, hogy ők a zsidók, hanem hogy folytatódik ez a profécia? Hogy megkeresse az embereknek többi része az Urat. Tehát most fog beteljesedni a zsidó nép nagy történelmi hivatása. Eddig 1500 évig nem teljesítették be a zsidók, nem vitték el az evangéliumot más népeknek. De most, hogy Jézus eljön, most, hogy Jézus meghal, a tanítványai megértik Jézus eljövetelének az okát, megértik a megváltást, most 12 ember által az Isten majd elterjeszti az 1500 éve igazán elterjeszteni nem tudott evangéliumok, hogy megkeresse az embereknek többi része az Urat, és a pogányok minnyájan, akik az én nevemről neveztetnek. Ezt mondja az Úr, aki mindezeket megcselekszi. Tessenek most elgondolni, tehát mindenki hozzászólt. Jakab, a jeruzsálemi közösség vezetője, nem hatalmi ember, a lelki hatalom embere. Ki a lelki hatalom embere? Aki egy bizonyos adott helyzetre tudja idézni a megfelelő bibliai helyet. Ámos könyvére nem tudom, hogy melyikünk gondolt volna most, hogyha most ez ki lenne hagyva a Bibliában, hogy itt most mi következik, nem tudom, hogy ki írná be ezt, hogy itt éppen az Ámos könyve jövendőlésére kellett volna hivatkozni. Jakab nyilvánvalóan a Szentlélek ihletésére idézi Ámos könyvét. Ha valaki veszi a fáradtságot és föllapozza ezt a 9. fejezetet, és tovább olvassa a 11. 12. vers után jön a 13., meglátja, hogy egyébként Jakab itt egy olyan proféciát idéz, ami kettős profécia. A mikorunkra nézve is be fog teljesedni ez a profécia. Mert ez a profécia így folytatódik, és engedjék meg, hogy ezt szó szerint felidézzem, mert a Bibliából azt mindannyian tudjuk, hogy az első pünköstre vonatkozó jövendőlések nagy része be fog teljesedni a második pünköst idején is, és a második pünköst az előttünk áll, ugye a Szentlélek nagy kiárasztása. És ez a profécia az Ámos könyvében egészen pontosan szó szerint a 9. fejezet 13. versében így folytatódik. Íme napok jönnek, ezt mondja az Úr, és ott éri a szántó az aratót, a szőlőtaposó a magvetőt, és a hegyek musttal csepegnek, a halmok pedig mind megáradnak. És hazahozom a fogságból az én népemet, az Izraelt, és fölépítik az elpusztult városokat, és lakoznak bennük. Szőlőket plántálnak, és isszák annak borát, kerteket csinálnak, és eszik annak gyümölcsét. És én elplántálom őket az ő földjükbe, és nem szaggattatnak ki többi az ő földjükből, melyeket adtam nékik, azt mondja az Úr, a te Istened. Ez a profécia, hogy folytatja azt, amit Jakab már nem idéz be, azt mondja először, hogy napok jönnek majd az emberi történelemben, ezt mondja az Úristen, és ott éri a szántó az aratót, a szőlő taposó a magvetőt. Mit jelez ez a nagyon érdekes kijelentés? Hogy aki vet, meg aki arat, a között ugye elég nagy különbség van, az időben elég nagy különbség van. De aki aratni fog, az még ott éri a vetőt. Aki leszüreteli a termést, az még ott éri azt, aki plántált. Ez azt jelzi, hogy két dolgot jelez. Egyrészt, hogy az emberiség történelmében rendkívül felgyorsulnak a történelem végi folyamatok. Rendkívül felgyorsulnak. Ezt mindannyian érezzük. Egy-két év meg évtized alatt annyi történik a mi életünkben, ami azelőtt évszázadok alatt se történt. Ugye ezt hatásosan így lehet kifejezni, hogy ott éri a szántó, az aratót, a szőlőtaposó, a magvető, de egy másik dolgot is jelez, hogy tudnék, akik valamiben munkálkodnak, és elkezdték a munkát, és akik majd befejezik a munkát, ismét lesz ilyen egyesülés. Ahogy a pünkösdnél is Péter és Kornélius, a zsidó keresztények és pogány keresztények egyesültek, a mi korunkban is bekövetkezik az, hogy most is van az Istennek népe, most is van egyháza, választott népe, de kevés önmagában ez az egyház, hogy a világra elterjessze az evangéliumot. Isten behív majd nagyon sok embert a világból. Nagyon sok ember megismeri az evangéliumot, és pogány emberek elfogadják az evangéliumot. A szántó és az arató egyesül. Akik már hirdették az evangéliumot, és akik az ő szavukra elfogadják az evangéliumot, egyesülnek, így mondanánk bibliai kifejezéssel, erről is különben Ámos próféta könyve 9. fejezet 9. verse világosít fel, könnyű megjegyezni egyébként a rostálásról szóló nagy bibliai kijelentés olvashatóit, hogy Isten megrostálja majd a hívő népmaradékát is, meg megrostálja majd a világban élő embereket is, és a két maradék egyesülése, az igazán hívő emberek, és a világban az igazán vágyakozó emberek egyesülése fog egy olyan kereszténységet létrehozni, amely képes lesz majd az egész világra elterjeszteni az evangéliumot. Jézus ezt az Ámos könyvében levő összefüggést egy rendkívül egyszerű példázatban összegezte, és ez a szőlőművesek példázata. Bizonyára sokan ismerik ezt a példázatot, sokan állnak tétlenül a piacon, és a szőlősgazda kimegy, és hívja mindig az embereket a szőlejébe reggeltől egészen a napszállat előtti óráig. Miért? Itt is együtt éri majd a szántó, az aratót, a szőlőtaposó, a magvetőt. Lesznek olyanok, akik már régóta munkálkodnak az Isten ügyében, de nyilván csak azok fognak a rostán fennmaradni, akik igaz szívvel és őszintén munkálkodnak, és lesznek olyan emberek, akik nagyon gyorsan, a napszállat előtti órában elvégzik azt, amit mások reggeltől fogva nem tudtak elvégezni. Megint hova jutunk, hogy mi a döntő az életünkben? A döntő az életünkben a lelki egyszerűség, a lelki szegénység. Ha valaki ember őszintén beismeri a hibáit, és őszintén vágyakozik Istennel kapcsolatba kerülni, és más ember akar lenni, az Isten nagyon gyorsan be tudja élelni az ilyen embert. Mindig a lelki készség a legfontosabb az emberben. És akkor sem idő, sem akadály nem számít, az Isten, aki csak egy órát dolgozik a szőlejében, az ugyanannyit tud tenni, sőt, még többet is. Ezért jogtalan a reggeli órák embereinek a felzúdulása, amikor kapják a munkabért, hogy hát ők is ugyanannyit kapnak, akik az utolsó órában jöttek, mint ők, akik a nap hevétől fáradozva már reggel óta munkálkodnak. Igen, de hát azt nem vették észre, hogy ők egy óra alatt többet tudnak megtenni, mint ők egész nap. Ezek hatalmas lelki törvényszerűségek. Most csak egy bepillantást nyújtottam önöknek, hogy az apostolok mennyire ismerték az Ószövetséget. Mennyire ismerték a proféciákat. És Jakab, amikor erre hivatkozott, akkor nem az volt, hogy ő a vezető, ő mit mond, majd őt kell követni. Jakab a Szentírásra hivatkozott. A Szentírás jövendőlésére hivatkozott. És ki tud mondani bármit is a Szentírással szemben? Ki tudja azt mondani, hogy az Istennek nincs igaza? Jól fejezte ki ezt Kierkegaard, aki a múlt század elején egy híres mondásával azt mondta, hogy egy valamiben bizonyosak lehetünk a világon. Még a legnagyobb szkeptikus és kételkedő is ezt elismerheti. Istennel szemben soha nincs igazunk. Istennel szemben soha nincs igazunk. Ki az az emberi hatalom, ki az az emberi tekintély, aki azt mondja, hogy mert én mondom, ezért így igaz, bármit mond is a Szentírás. Ahol a Szentírás az emberek kezébe van, ahol a Szentírás hivatkozási alap, ahol egy Jakab ezt beidézte, és ezt mindenki ismerte, hogy ki az Ámos, mit mondott, és fölismerték, hogy az Ámos próféta által az Isten 800 évvel ezelőtt jövendőlt arról, hogy hogy születik meg a kereszténység. Hát így, hogy helyreállítom az Izrael maradékát, a Dávid beomlott sátorát, elindítom ezt a 12 tanítványt, és megkeresem az embereket is, hogy ők is megkeressék az Urat, a pogányok minnyájan, akik az én nevemről neveztetnek. És így áll össze a kereszténység. Ez ellen nem lehetett mit mondani. Ugye a zsidók, a farizeusok kicsit azzal legyezgették magukat, hogy az a kereszténység, amit mi csinálunk. A zsidókból lett keresztények, azok keresztények. Na, de a pogányokból lett keresztények, nincs alapjuk, nem kaptak neveltetést, nincsen. Ugye ma is sokszor ezt mondják magukat vallásosnak tartó emberek, hogy hát én így nevelkedtem, én vallásos családban nevelkedtem. Hát az az ember meg 2 éve még hajléktalan volt, vagy éppen még drogozott, vagy alkoholizált. Hát ez az ember nem tud ilyen gyorsan beélelődni, nagyon gyorsan be lehet élelődni. A vallási szűkkeblűség és a farizeizmus örökké kísértő veszély egyetlen egy legyőzési formája van. A Szentírás. Mert a Szentírással szemben nem tudtak mit mondani. Jakab még hozzátette a 18. versben az Ámos jövendőlése után, tudja az Isten öröktől fogva mindenő cselekedetét. Az Isten ezt tudta előre, az Isten látta előre, és az Isten el akar hívni minden embert, nem csak titeket, zsidókat, hanem minden emberre kiterjed az Istennek az irgalma. Később aztán Pál ezt hatalmasan fejtegeti a római levélben, a 2.-3. fejezetben, Kolossé levél 3. fejezetében. Ilyeneket mond Pál apostol, hogy hát a körülmetélkedés nem ér semmit, Mert ha valaki körülmetéletlenül megtartja az Isten parancsolatát, ez nem körülmetélkedésként számítatik be néki, és hasonló kifejezések, amivel például a római levél első és harmadik fejezete között szembeállítja a pogányoknak és a zsidóknak a sorsát, hogy a zsidók sokkal nagyobb világosság birtokában nem fogadták el az Istent, Jézus Krisztust. Kedves hallgatók, egy szó mint száz, nem tudok erről többet beszélni, erről a mozzanatról, de még egyszer szeretném leszögezni, hogy ezért mondhattam ki már az előadás elején, hogy ezt a zsinatot a Szentlélek vezette. Az a Szentlélek, aki utat nyitott az igazságnak. Nagy önfegyelemre volt itt szükség Péter, Pál, Barnabás, Jakab részéről, biztos. El kellett tűrni azt a sok hozzászólást, amiben azért biztos, hogy lehetett néhány nagyon meggondolatlan vagy nem odaillő dolog, de a Szentlélek világosan kinyilvánította, amit határozatokba is foglaltak, hogy a pogányokat hagyják békében. Téves tanítás az, hogy a pogányoknak körül kell metélkedni. Téves tanítás, hogy a pogányoknak áldozatokat kell hozni, mint most a zsidók továbbra is folytatták ugye az áldozatokat. A pogányoknak csak azt mondjuk, ezt a néhány egyszerű dolgot mondjuk, ami vitakérdés lehet, hogy tartózkodjanak a bárványok feltelmességeitől. Ne felejtsük el, hogy a pogányok bálványimádó vallásokból megtért emberek voltak. A bálványimádó vallásokban a bálványoknak sok-sok áldozatot mutattak be. Az áldozatokkal együtt járt egy bizonyos fajta szokásrendszer is. A zsinat fölhívta a figyelmüket, hogy tartózkodjanak a bálványok fertelmességétől. Később ez Pál ilyen határozott szavakkal mondja majd az 1 Korintus 10:20-ban, hogy akik bálványoknak áldoznak, az ördögöknek áldoznak. Szóval vagy Istent hiszünk, vagy az élő igaz Istenbe hiszünk, vagy pedig, hogyha különböző vallási dolgokban hiszünk, tulajdonképpen az ördögnek hozunk áldozatot. Ez annyira világosan és egyértelműen kimondták, hogy két út lehetséges, vagy Istennek szolgálunk, vagy a Béliálnak, Sátánnak szolgálunk. A pogány áldozatokkal együtt járt a paráznaság. Ne tessenek elfelejteni, az ókori templomok egyben bordélyházak is voltak. Például Rómában, a Római Birodalom idején ez egy elterjedt dolog volt. Nagyon határozottan óvták ettől a keresztényeket, hiszen a többnejűség általános volt. Ugye Pál még a leveleiben azért mondja azt, hogy a püspök egyfeleségű legyen. Mert nagyon sokan, akik keresztényé lettek, úgy lettek keresztényé, hogy több feleségük volt. Hát azokat a feleségeket nem hatalmazza fel a Szentírás, nem hatalmazta fel őket Isten, hogy küldjék most el a feleségeket. Ugye? Tehát a kereszténység lassan, de egy emberöltön belül a többnejűségre, az egynejűségre váltotta át azokat az embereket, akik hittek benne, de a paráznaság az általános volt, az egyetemes volt, és itt még egy bizonyos átmenetre is szükség volt, mert mondom, hogy akinek több felesége volt, most akkor egyiket, másikat küldje el. Rendkívül nehéz helyzet volt. De egyben felhívták az apostolok a figyelmet, hogy ha már gyermekeket neveltek, és ha már erkölcsöt tanítatok, akkor ez már a helyére kerüljön, hogy az Isten egy embert egy embernek teremtett, és nem háremet teremtett egy férfiú köré. Tartózkodjanak, mondják, a fulvaholt állattól. Ugye a pogányoknál általános volt ez a szokás, hogy levágták az állatokat, de nem csorgatták ki a vérüket. Ugye különböző elképzelések voltak, hogyha ők úgy eszik meg a húst, hogy még a vér benne van, az valami mágikus erőt kölcsönöz nekik. Ez viszont ugye a Bibliában Mózes 3. könyve, 3. fejezet 17. versétől fogva törvény volt, hogy az Isten nem engedte meg a zsidóknak a vérfogyasztását, mármint orális fogyasztását, mert ezzel kapcsolatban nagyon sok egészségtelen dolog előfordulhatott, még hozzátették, hogy tartózkodjatok a fulvaholt állattól és a vértől, egyrészt ugye egészségügyileg is, másrészt pedig a hiedelmek tekintetében, hogy ne annak higgyetek, amit a pogányok hisznek a vérrel és a vérfogyasztással kapcsolatban. De hozzátették, és a 21. verssel fejeződik be ez a rész, hozzátették az apostolok, hogy egyéb más kérdésekben, ezt a négy dolgot kiemelték, mint vitatott dolgot, de egyéb más kérdésekben megint milyen tekintélyre hivatkoztak? Nem azt mondták, hogy forduljatok hozzánk a Jeruzsálemi zsinathoz. Azt mondták, hogy Mózesnek régi nemzedékek óta városonként megvannak a hirdetői, mivel hogy a zsinagógákban minden szombaton olvassák. Mire hivatkoztak? A Szentírásra. Ne tessenek elfejteni, most még az új szövetségből semmi nem létezik. Tehát most ebben az időszakban, amiről beszélünk, az új szövetségből semmi nem létezik. Az Ószövetség létezik. És azt mondták az apostolok, akinek vitás problémája van, forduljon a Szentíráshoz. A zsidóság elterjedt az egész földközi tengeri medencében, zsinagógákat építettek, ott voltak a szent iratok, az ószövetségi papírusz pergamen iratok, keressék fel a zsinagógákat, és mindenki elolvashatja, hogy Mózestől kezdve a proféták mit szóltak. A Biblia azt mondja, hogy a Biblia könyveit maga a Szentlélek ihlette. A Szentlélek által ihletett könyvekhez küldte további vitás kérdésekben az embereket. Ezt rögzítették az apostolok, és a zsinatnak ez volt a határozata. Tehát ezért mondom nagyon határozottan, hogy sajnos a kereszténység történelmében ilyen zsinat ezután nem volt. A kereszténység történelmében, amit a hatalmi egyház történelmében látunk, azok mind hatalmi zsinatok voltak, ahol emberi tekintélyek, politikai erőviszonyok döntötték el a határozatoknak a jellegét. Hát itt kell idéznünk Vas István keserű versét, Banco di Santo Spirito. Igen, mert van Olaszországban, ma is fennáll még a Szentlélek bankja. Mit tettek a Szentlélekből? Néhány latin kifejezés is megszólal a versben, a Spiritus Flat Ubi Vult kifejezés János 3. fejezetének latin fordítása, a lélek fú, ahol akar. A befejező latin kifejezés a tempora mutamur vagy mutantur, az idők változnak, jellegzetes, de pogány ókori római mondás. A rómaiak cinikusan azt mondták, kérem, az idők változnak, az emberek is változnak, az erkölcsök is változnak, minden relatív. Mint egy Vas István, aki sokat küszködött, ugye ő zsidó származású volt, és a kereszténységért sokat küszködött, és tulajdonképpen fel is vette, és nem is vette fel a kereszténységet, és a halála előtti önéletrajzi irataiban is sokat beszél a küzdelmeiről. Vas Istvánnak 1947-ben egy ilyen kesernyés kis verse ez, ami most felhangzik, hogy hova is lett a Szentlélek, mit is tettek a Szentlélekből, hova aljasították le a Szentlélekre való utalást, ha a Szentlélekről bankot neveznek el.
Vas István, Banco di Santo Spirito, Szentlélek bankja, ez aztán beszéd. 200 éve folytatja üzletét. Most Olaszország városaiban számos előkelő fiókja van, de maga a szép nevű anyabank Rómában működik, és sose bank. Háttér. Vatikán, nagyhatalmi múlt, no de hát Spiritus Flat Ubi Vult, és ahonnan a fegyverek kiszorították, a kamat és részvény majoritást tán visszaszerzi. És mit szól az, aki egykor kötéllel ostorozta ki a pénzváltókat? Tudjuk, tempora mutantur. Ez a hozam kora.
Kedves hallgatók, még egy versnek szorítsunk helyet a vetítésünk előtt, és ez a vers, ha csak magyar költőt idéztünk eddig, most egy nagy művész is szólaljon meg, nem más, mint Michelangelo. Michelangelo nem csak szobrokat faragott, vésett, nem csak freskókat készített, Michelangelo szonettjei a szonettirodalom gyöngyszemei, és egyben egy önmagával sokat küszködő embernek a megszólalása is, aki a 16. században döbbenetes látletet adott arról, hogy milyen távol került a hatalmi kereszténység attól, hogy a Szentlélek vezesse, hogy a Szentlélek irányítsa. A vers több fordításban is létezik, és több kiadásban is el lehet érni. Második Gyula pápájának Rómájából írta a verset, és ez is a versnek a címe. Azt hiszem, külön kommentárt nem kíván, még inkább azt mondanám, hogy a jeruzsálemi zsinatról beszélve csak sajnálhatjuk, hogy a kereszténység további zsinatai, az általunk ismert zsinatok, a hatalmi egyház zsinatai nélkülözték azt a fajta hangnemet, azt a fajta utalást, ahogy az apostolok megoldottak vitás kérdéseket, és ahogy Pál és Barnabás ezután visszamegy Antiókiába, és utána kettesével, Pál Sílással, Barnabás pedig Márkkal nekivág a második missziós útnak. Ez a második missziós út lesz majd két hét múlva a témánk. Sokkal hosszabb és részletesebb út ez, mint az első, több évet is vett igénybe, de mielőtt ebbe belefognánk, hallgassuk meg még Michelangelónak a fájdalmas, rendkívül szomorú kifakadását a kereszténység sorsa és eltorzult jövőjével kapcsolatban.
Michelangelo Buonarroti levél második Gyula pápa Rómájából, Rónai György fordítása. A kelyheket pajzsás karddá verik, Krisztus vérét zsibvásáron fecsérlik, tövise lándzsa lesz, keresztje vért itt, hogy türelmet csak Krisztus nem veszít. Jobb, ha etájon meg se jelenik, vére felszöknék a csillagos égig, mert Rómában még a bőrét is kimérik, s mindennek, ami jó, útját szegik. Ha kincset vesztegetni volna kedvem, mert munkám itt elvették, a palástos úgy tenne velem, mint a mór medúza. De ha a szegénység kedves a mennyben, mi lesz sorsunk jutalma, ha az átkos másik jel üdvünk hitét összezúzza?
Hallgatók, nézzük meg most itt a képzőművészeti összefoglalásunkat, és egyben egy kis kitekintés a jeruzsálemi zsinat utáni zsinatokra egészen a mi mai korunkig. Tehát kérném szépen, hogy kezdjük el a vetítést. Tettem, hogy az apostolok cselekedeteinek szerzője Lukács ábrázolásai a baroktól fogva, mint El Grécónál is általában, az evangéliumával kapcsolatosak. A kinyitott könyvben a születés történet ábrázolása, hiszen Lukács beszél erről a legtöbbet a négy evangélista közül. A mai zsinat főszereplőit is nézzük néhány ábrázolás megidézésével. A pünkösd ünnepe után, amelyet Tíciano olajfestményéből már láttunk, a következő apostolok játszanak vezető szerepet. Jakab ábrázolása középkori ortodox művészetben. Jakab Jézus testvére volt, és a jeruzsálemi gyülekezetnek a vezetője, a jobb oldali ábrázolás. Következő képünkön Péternek az ábrázolása Massachótól a 14.-15. századból. Az apostolok cselekedeteiben már többször találkoztunk vele, hogy a betegeket gyógyítja, apostoltársai követik, így János van mögötte. Másik jelenetben, ahol szintén Péter mögött János foglal helyet, hogy a jeruzsálemi asszonyok is kihozzák gyermekeiket, és azt kérik, hogy Péternek az árnyéka vetődjék rájuk, szintén Massachótól, és aztán a legfőbb szereplő Pál, akit Monreale mozaikjáról látunk, 13. század, hogy leveleit írja és tanítványaival küldi el. Ennek a kinagyítását láthatjuk a baloldali résznek. Pál, aki nem kis munkával tartotta fenn az életét és a tanítványai életét, a következő előadáson majd erről lesz szó, és közben a megfeszített fizikai munka közben végezte a szellemi-lelki tevékenységét, és emellett még hát a levélírása is kiterjedt volt. A római birodalomnak a területén jelen pillanatig a kereszténység, tehát itt Antiókiát látjuk, innen terjed, és Kis-Ázsiában terjed egyelőre. Ide még a Jeruzsálemből elinduló zsidók utána tudnak menni a missziónak, és hát ezért okoznak annyi sok háborúságot, ezek még bejárható területek, de meglátjuk majd később, hogy Rómában, ahol szintén nagy zsidó diaszpóra létezik, szintén ilyen viszályokat támasztanak, ez magyaráz, hogy a római levél is erről a problémáról beszél. Tiberius császár idején élt Jézus és adta életét az emberiségért. Akkor járt le az a 490 éves jövendőlés, amit Isten Dániel próféta által adott. Jézus utolsó, de hát az utolsó megmentő üzenet, Jézus fellépése, a 3,5 éves munka, a kereszthalál és István megkövezése, ami után a zsidó nép nem Isten választott népe már, amire az Ámosi profécia is vonatkozik, hogy a zsidó nép maradékából és a behívott pogányokból elindul az új szövetségen alapuló vallás, a felnőttkori szövetségen alapuló vallás, és Jézus beszélt arról, hogy magát Jeruzsálemet is le fogják rombolni, hogy pusztán ábrázolása mutatja a 17. századból, a római katonák meggondolatlanul lángcsóvát vetnek a faburkolatú templomra, és ezt fővezérük Titus sem tudja megakadályozni, aki a tett helyszínére siet, mert iszonyatos öldöklés veszi itt a kezdetét, a menórát is kihozzák a templomból, Róma sasa a kis népre lecsapva elpusztítja a fővárost, időszámításunk szerint 70-ben. Nagyon gyorsan bekövetkeznek ezek az események, és elindul a keresztény üldözéseknek a kora. Már az első század végén Domitianus császár, aki ki akarja írtani a keresztényeket, és János apostolt is meg akarja öletni. Mehetünk. Diokléciánus császár, akinek az életében a legkegyetlenebb üldözés volt a 303-313 közötti üldözés. És mindezt azért vetítem csak le, hogy rámutassak, hogy mikor volt az első jeruzsálemi zsinat után a legelső nagyszabású zsinat, Nagy Konstantin idejében. Ez a 4. század eleje, egészen pontosan tudjuk a zsinatnak az időpontját. Most azonban nézzük a Nagy Konstantin, bocsánat, maradjunk még itt, a Nagy Konstantinhoz kapcsolódó hiedelmeket, úgy, ahogy ezt ma a Vatikánban láthatjuk, itt van Nagy Konstantin a Milviói híd csatájában, amelynek a legendája úgy szól, hogy ezt a pogány császárt egy hang állította a kereszténység oldalára, az e jelben győzöl, vagyis a kereszt jegyében győzni fogsz hangja, ami hát kegyes legenda. Csak úgy, mint az, amit a másik ábrázolásunkon látunk, hogy Nagy Konstantin megkeresztelkedett volna, 1200 évvel később vetítik vissza ezt a történelembe, hogy Nagy Konstantin felveszi Róma püspökétől, akit már tiarásan ábrázolnak, a kereszténységet. Nagy Konstantin a halálos ágyán vette fel, de akkor is állítólag az ariánus kereszténységet. Nagy Konstantin volt az, akinek az idealizált mását látjuk, aki a keresztény üldözéseket beszüntette, és tulajdonképpen a nem idealizált kép mutatja, hogy milyen erős kezű uralkodó volt, balkáni császár, ugye Konstantinápolynak az alapítója, aki azonban itt a keleti vidéken, és ez az első képünk az első egyetemes keresztény zsinatról a jeruzsálemi után, a níciai zsinaton is ő elnökölt. Hát itt mindenki állapítsa meg, hogy mennyire a Szentlélek vezette a zsinatot. Persze még egyáltalán nem ilyen nagy süvegű püspökök voltak, ez is egy 1000 évvel későbbi ábrázolás. A keresztény vezetők, hogy sorra vették a vitapontokat, felolvasták, hozzászóltak, a döntő szót nem Péter, vagy Pál, vagy Barnabás, vagy Jakab mondta ki a Bibliára hivatkozva, hanem megmondták a császárnak, hogy miről van szó, és a császár pedig elmondta, hogy ő, mint a birodalom első számú embere, most mit tart jónak és politikailag helyesnek. A kereszténység, a hatalmi kereszténység története ezzel a 325-ös nicai zsinattal kezdődik. Ezután a folytatás sem lehet különb. Felhívom a figyelmüket, hogy lehet itt kapni a hamis konstantinuszi adománylevelet, megjelent magyar fordításban, ez a kép van a címoldalán, csak nem színesben, hanem egy színben. És a következő folytatás, a kereszténység másik nagy zsinat, erről egyetlen egy megsérült képet találtam, ez a 381-es konstantinápolyi zsinat, amikor viszont már a század végén a keresztényeknek keresztények általi üldözését is fontolóra veszik, kialakul a hatalmi kereszténység, háttérbe szorul a lelki, a krisztusi kereszténység, elindul útjára a középkor. Még 870-ről van egy korai zsinatról, szintén Konstantinápolyban tartották egy kép, nem sokat jelöl, de jelzi, hogy évszázadról évszázadra zsinatok sokaságát tartják, ahol egyre kevésbé a Biblia lesz a mérték, hanem az államnak és az egyháznak kölcsönös politikai megfontoláson alapuló egyezkedése és ennek következményeinek kimondása a vallás nyelvén. Így alakul ki a középkor, amelynek a jogi alapját még Bizánc veti meg, a Corpus Jurisszal és a bizánci királyi udvarral, ahol Justinianus Theodora császárné tulajdonképpen a kereszténységnek, a hatalmi kereszténységnek a jogi kodifikálását végzik el, majd megjelenik ennek a kereszténységnek a hatalmi reprezentánsa is. Dániel könyve 7. fejezete beszél arról, hogy Róma, amelynek jelképe a Bibliában a fenevad, a 10 szarv, ami kinő Rómából, a 10 szarv jelképe az európai államoknak, itt már csak azért van 7 szarv, mert a 10 szarv közül kinő egy kis szarv, akinek nagyon okos szemei és nagyokat szóló szája van, de 3 másik szarvat kiszakít maga körül. Rómát jelzi ez, a középkori egyházi Rómát, ami tulajdonképpen főhatalomra, teljhatalomra tesz szert. A 8. században létrejön a pápai állam, és a legerősebb politikai hatalmakkal keresi a szövetséget, mint Nagy Károly, a frankoknak a királya, akit 800-ban a pápa császárra is koronáz. De amikor aztán a frankok csillaga leáldozik, már a 9.-10. században az Ottó császárok következnek, és a koronát is azért hadd nézzük, mert most nagyon sokat beszélnek itt Magyarországon is a koronáról, majd én is fogok még a vetítés során beszélni, ez a Róma által adományozott császári korona. Ne felejtsük el, hogy bizánci császár még létezik. A magyarok is megkapják a koronát, tehát István királynak és fiának Imrének középkori ábrázolása, akitől kapja a koronát, annak hűbérese, annak vazallusa kell, hogy legyen a király. Egyébként megjegyzendő dolog, bár nem nagyon tanítják sem az iskolákban, sem az egyetemeken, hogy amikor a magyarok bejönnek Európába, Rómában körülbelül ez az esemény játszódik. Az egyik pápát kihantolják a sírjából, felöltöztetik, ráültetik a trónszékére, és újra a tárgyalást rendeznek, amelyen halálra ítélik, fölnégyelik és a Tiberiszbe szólják. A 9.-10. század a főhatalom történetének egyik legsúlyosabb krízis százada, amikor éppen a második népvándorlási hullám bejön, ilyen undorító és visszataszító dolgok történnek Nagy Európánkban. A 11.-12. században azonban jön, ugye úgy akarják feltüntetni, hogy a Szentlélektől ihletett pápa, azért a galamb ábrázolás soha nem felejtik el, valami legitimáció, lelki legitimáció kell a főhatalomnak, 7. Gergelyt látjuk, aki valóban kemény kézzel ragadja magához a hatalmat, a diktátus pápé, a pápai diktátumok szerzője ő, utóda, aki pár évtizeddel később jön, 3. Ince pápa, 3. Ince pápa, Igen, itt van Innocentius, aki a szolgák szolgájának nevezi magát. Hát igen, mert állítólag ő tette a legnagyobb jót az emberiséggel, addig a bírósági tárgyalások helyett a földes urak agyonverhették a jobbágyaikat, most azonban szigorú bírósági tárgyalások kezdődnek. Ő az inkvizíció bevezetője, most csak szabályos keretek között lehet halálra ítélni embereket. Az egyház ítél halálra, de az állam végzi el a halálos ítéletet. Kialakul a középkori felosztás, hogy az Atya Isten és a menny vezetése alatt az egyházi főhatalom van a kardinálisokkal, alatta a királyok és a nemesek, és alatta a polgárok. A jobbágyoknak nem jut hely, mert az ő feladatuk, hogy dolgozzanak. A hierarchia így épül fel, ők tekinthetők embereknek. A zsinatokat tartanak persze Rómában is, Lateránban van az első székhelye az egyházi főhatalomnak, a lateráni bazilikát látjuk, és aztán innen fokozatosan kerül át, mehetünk a következő képre, a Vatikánba. A pompa, amiről Vas István is beszél, és Michelangelo is beszél, kétségtelen, a pogány vallásokból átöröklött stílusjegyekkel és hagyományokkal, ám de ez is zsinatok székhelye. Péter főhatalmát vezetik be, mint ideológiát a 8.-11. századtól, és a Péter ábrázolások elterjednek, és azok, akik a Bibliához ragaszkodnak, hitükhöz és lelkiismeretükhöz, előbb az Alpesek völgyeibe szorulnak, majd aztán, mint Husz Jánost megégetik a mágián, nevezetes zsinat után következik be, ugye ez a konstanci zsinat, 1414-15-ben egy zsinat utáni autó dafé, egy magyar király és császár közbenjárásával, luxemburgi Zsigmond. De aztán elszaporodnak ezek az ábrázolások is bizonyos kódexekben, hogy kezdik pedzegetni, hogy az a főhatalom, aki még a zsinatok fölé is emeli, és a Biblia fölé emeli magát, mint hogyha valami idegen hatalomtól kapná az erejét és a tekintélyét. Ezek középkori pergamenekről vett és kéziratokról vett fotók, ahol ugye ördögfiak helyezik a tiarát a pápának a fejére. Aztán ismerjük azt a püspököt, salzburgi püspök volt Eberhard, aki a 13. században rámutat arra, hogy nem a zsinatok fölött áll a pápa, hanem a pápának is a zsinatok alá kellene rendelnie magát, de a zsinatoknak is a Biblia tekintélye alá kellene rendelnie magukat. Fennmaradt felszólalása a Bajor évkönyvekben, 13. századból, újranyomás a 16. században, amely tartalmazza, hogy ez az Eberhard rámutatott, hogy a kis szarv, a fenevad Róma jelképe, a kis szarv pedig az egyházi Rómának a jelképe. De ugyanerre rámutatott Dante is, ha valaki elolvassa az Isteni színjátékot, Dantéról egy egykorú képet látunk, az Isteni színjátékban Dante az egyházi főhatalmat jelenések könyve 17. fejezetének a nagy prostituáltjával azonosítja, aki a fenevadon ül, ez a parázna asszony, és még más egyéb részek is vannak az Isteni színjátékban, részben a pokolban, részben a paradicsom című részben, ezeket el lehet olvasni. De aztán, amikor jön a reformáció, akkor már zsinat nélkül is megállapíthatják a szentírást megértve a fenevad fejére rajzolják a tiarát, a reformátorok, akik a Bibliára hivatkozva feltárják szintén a jövendőlésekből, a proféciákból, hogy Jakab a jeruzsálemi zsinaton az igazságot. Tulajdonképpen a reformációra adott nagy zsinat. Ha valaki ezt az egyetlen zsinatot megjegyzi, és megtudja, hogy mi történt ezen a zsinaton, sok mindent megért a kereszténység történetéből. Trentóba, vagyis Trientbe, helytelenül Tridentnek mondják, Tridentinumnak mondjuk az 1545-ben is megkezdett, és 1563-ban befejezett trienti zsinatot, ami válasz volt a reformációra. A következő kép szintén erről a zsinatról számol be, ez egy hatalmas zsinat volt, ahol nagyon sok bíboros megjelent, és ahogy említettem, csak nem 20 évig tartott, ugye nyilván kisebb-nagyobb megszakításokkal. Az első ülésén rögtön határozatot hoztak a legfontosabb dologról. Ez az első jeruzsálemi zsinatnak az arcúcsapása. Persze itt is ábrázolják a Szent Lelket, hogy szerintük ezen a zsinaton, ezt a zsinatot is a Szentlélek vezette, és Krisztus volt a középpontban, meg a Szentírás, de valójában ez a trienti zsinat mondja ki 1546 áprilisában, hogy az egyházi hagyomány, a Bibliával együtt az egyházi hagyománynak is ugyanolyan rangja van, mint a Bibliának, és az egyháznak van alávetve a Biblia, és nem a Bibliának az egyház. Tulajdonképpen mind a mai napig ez az ütköző pont a protestantizmus és a katolicizmus között, tehát a trienti zsinat nagyon világosan megfogalmazott. Ők azt mondták, hogy az a katolikus felfogás, hogy az egyháznak van alávetve a zsinat, a Biblia, és ezt a zsinat kimondja. Luther viszont azt mondta, hogy hát az Isten szavának van alávetve az egyház, nekünk embereknek úgy kell cselekednünk, ahogy azt Isten tudtul adta a Szentírásban, és nem fordítva manipulálni a Szentírással, amit az egyház akar. Később, amikor Róma püspöke elveszítette ugyan bizonyos ideig hatalmát, ugye a 18. századtól fogva, ez az ábrázolás azonban megint a Szentlélekre és Jézus Krisztusra hivatkozva, 1854-es az ábrázolás, amely kifejezi, hogy az akkori Pius pápa arra hivatkozott, hogy őt Krisztus világosította fel arról a dogmáról, amelyet 1854-ben a római egyház dogmává is tesz, ez a szeplőtelen fogantatás dogmája, tehát egy Mária dogma, ami kimondja, hogy Mária is ugyanolyan csodálatos módon született, ahogy Jézus, tehát mentesen az áteredő bűntől. Mindig a Szentlélekre és Krisztusra hivatkoznak. 1929-ben is, amikor megkötik Mussolini Olaszországával az egyezményt, és az egész föld feletti hatalom, ugye az egyház és a világi hatalom szövetségéé, ugye egykorú újságokban megjelent, egyébként a Világ története című nagy kiadó, Világ krónikája című, a Föld krónikájából fotóztattam ezt ki. Tulajdonképpen mind a mai napig ez a helyzet, ugye 12. Pius pápa, aki a másik dogmát hozza, 1952-ben ugye a Mária mennybe menetele dogmáját, a két kulcs, ugye az egyik kulcs azért jelképez a pápai címennek, az a földi kulcs, a politikai hatalom, a másik kulcs a mennyei hatalom, a tiara, amely az egész világ fölötti hatalmat jelképezi. Itt valóban zsinatoknak nincs helye. Ha volt is azóta zsinat, az első vatikáni zsinat ugye kimondta a pápai tévedhetetlenséget, a második vatikáni zsinat a 60-as években pedig kimondta azt, hogy nyitni kell az egész világ felé, és az egész világnak az újra evangelizálása és ökumenikus egyesítése a cél, amely az elmúlt 30 évben természetesen nagy lépésekkel előre is haladt. Kedves hallgatók, ennyi lenne a zsinatok gyors áttekintése, hogy még inkább be tudjuk mérni az első jeruzsálemi zsinatnak a nagy hatását. Ha valakinek kérdése van, van még egy kis időnk, 10 perc múlva elkezdjük a beszélgetésünket.